Sziasztok, kedves hallgatók! Ez továbbra is a kettes számrendszerbe Humi Dórival, Veres Dórival, Vági Bence a vendégünk továbbra is, és a Reszirkel történetéről beszélgetünk. Egy kicsit most így a végén tartottunk az elmúlt percekben, mert az ima az egyik legutolsó előadásotok, de én egy kicsit azért szeretnék erről bővebben beszélni, aztán majd később a korábbiakról is, mert hogy ahogy a Dóri fogalmazott, ez már tényleg egy lebegés, tényleg egy olyan spirituális vonal, ami túlmutat a cirkuszon, meg az új cirkuszon is, és egy kicsit avasd be minket, légy szíves, hogy pontosan miről van szó, mert hogy itt egyetlen egy szereplőt néz a néző, ami alternatív színház színpad arra képzel az ember, hogy egy ember, az nem tud cirkuszt csinálni, hanem egy monodrámát tud előadni maximum. Ez hogy
pont,
néz ki?
Ennek pont az ellenkezője, itt egy gigantikus installációról beszélünk. Az inspiráció és az ima születése nagyon, vagy talán nagyon egyszerű, lehet, hogy kevesen tudják, hogy én amikor így el szoktam vonulni, amikor egy új darabon dolgozom, és szeretem magamat így kikapcsolni mindenféle városi közegből, és el szoktam menni egy-egy sivatagba a világban, ahol így minden eltűnik, és nincs a telefonnak már nincsen ilyen hálózati kapcsolata, és hogy itt tényleg elcsendesül körülöttem minden, és ugye van egy pont, amikor a sivatagban ugye, amikor úgy beestredik, ugye akkor az az univerzális érzés, hogy benne vagyunk egy univerzumban, az nagyon-nagyon erős, felerősödik ez az érzés. Nyilván ezt átéltjük a Balatonparton, stb., de hogy azért a sivatagban ez nagyon extrém.
Szerinted ott lehet már legjobban egyedül lenni ezen a földön?
Hogy a sivatag? Hát...
Vagy akkor mondd el, hogy miért a sivatag?
Erdő, biztos, hogy az erdőben. Én azt gondolom, hogy a sivatag azért nagyon, nekem nagyon
inspiráló,
fontos, mert azt hiszem, hogy nagyon hasonlít a színházra. Mert a színház is önmagában egy nagyon üres tér. Tehát ez egy fekete üres tér, amit az ember a gondolataival tud kitölteni. És a sivatagban ugyanez az élmény van, hogy az ember ott van, és abban a nagy, hatalmas, üres térben felerősödnek a saját gondolatai. És én nagyon felszoktam töltődni, és tényleg ez egy ilyen nagyon erős inspiráció, egy ilyen gyógyulás az én lelkemnek, vagy a szellememnek. És aztán évekig azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne azt az élményt elhozni egy városi közegbe, ahol szerintem azok az intézmények, vagy azok a szakrális terek, mint a bármilyenféle templomok, azok megszűntek ezt a funkciót szolgálni, hiszen bemegyünk egy bazilikába, és nem tudom, vagy akár Olaszországba, bárhova, egy kis templomba, és ugye kattingatnak, nem tudom, műanyag szűzmáriát árulnak, nem, tehát hogy a csend és az elcsendesülésnek a lehetősége megszűnik, és a természet eltávolodik, és az imánál pont megpróbáltuk visszaállítani azt a csendes szakrális teret, ahol egy sátron belül beépítettünk még egy sátrat, ami egy hatalmas fekete sátor, belülről nem is látszik, hogy hol ér véget, annyira sötét van, és több millió lyukasztás történt ezen a fénysátron, és a két réteg között meg lámpák repülnek, és ezek olyan, mintha megmozdítanák a csillagokat, a teret megmozdítják, és amikor elkezdjük emelni a lámpákat, akkor olyan, mintha egyszer csak elkezdenénk az univerzumban repülni együtt azzal az egy artistával, aki lebeg, és ő valójában egy 35 perces rítust visz végig, ahol csendben párnákon egymástól elég távol ülhetnek egyesével, és itt mindig kiborulnak a nézők, hogy én szeretnék a párom mellett ülni, és akkor mindig mondjuk, hogy nem, hogy bírjál ki 30-et.
Igen,
mert pont erről szól, hogy bírjál.
Ja, ez nekem való.
Hogy bírjál 35 percig leülni, úgyhogy...
Én azt hiszem, bánám, hogy egyedül nekem adnátok.
Ja, hát...
De kicsit olyan, nem?
Egyszer volt erre példa.
És mi történik az artistával, vagy azt nem szabad megmagyarázni?
Azt hiszem, hogy nem fontos elmondani, mi pontosan tudjuk, hogy mire hívunk el téged, de hogy te mit élsz meg, az teljesen rád van bízva.
És nagyon különböző megélések vannak? Nyilván van visszajelzés.
Persze, de már úgy van meg sem az eladás végén van egy előkészítő tér, ahol van egy ilyen 12 méteres kifeszített háló, amit fúj a szél, és kapsz egy szalagot, és ezt a szalagot felköltheted, ha akarod az ima előtt, vagy az ima után egy gondolattal, amivel kívánsz bemenni a térbe, ez hasonló, mint hogy egy gyertyát gyújtasz, vagy bármi, az rád van bízva, hogy milyen gondolattal szeretnél meditálni, és ezt hogyha szeretnéd, akkor felteted erre a hálóra, és az előadás végén, amikor jössz ki, akkor a szereplő ott áll az ima, vagy ez a háló előtt, és akkor ott oda lehet menni, és meg lehet ölelni, vagy lehet vele beszélni, és általában ez egy nagyon, nagyon érdekesen hosszún állnak sorba az emberek az előadás után, és egy ilyen, tehát ott ez általában mindenről, mint a szereplőből, mint a nézőből jön egy nagyon erős tisztulási folyamat, és egészen kicsi gyerekek is, tehát hogy volt már olyan, hogy azt hiszem, hogy ilyen különleges kisgyerek jött, aki megölelte az Izit, és azt mondta, hogy én meggyógyultam. És így ott mindenki nehez. Volt egy család, akit nem tudom, mi történt, például Edinburgh-ban volt, akik kijöttek az adásra, egy két szülő és a két gyerek, és így ilyen padok vannak végigrakva ebbe az imatérben, és akkor ott leültek, és egy ilyen 30 percig fogtak egymás kezét, és zokogtak, és nem tudtak elmenni. Szóval az ima nagyon erős hatással bír. Amikor játszunk, akkor van olyan, hogy nagyon sok néző úgy jön, hogy ilyen 6-szor, 7-szer, 8-szor, tehát hogy jönnek hetente megnézni az előadást, mert ugye ez egy ilyen nem előadás.
Olyan, mint a templomban
nincs mennének. Nincs semmi köze ahhoz, hogy előadás legyen, tehát nincsen egy ilyen dramaturgia.
De akkor ez annak is eléggé megterhelő lelkileg, aki előadja?
Nagyon.
Hát vagy, tehát vagy akkor ez nem csak egy fizikai igénybevétel, hanem ez egy nagyon, meg hát mentális nyilván, mert ugye fél órát, vagy 35 percet végig csinálni egyedül az iszonyú mentális igénybevétel.
35, igen, mindenhogy.
Mindenhogy, de levegőben még inkább, de hogy közben van ez a fajta nyilván, ami ugye aki színpadon van, azt tudja, hogy azért, mert én ott vagyok és csinálom, attól én még ugyanúgy
érzek téged, hát aki lent vagy.
Hát érzek, és hogy ott hagyom magam tulajdonképpen minden egyes alkalommal, tehát hogy átadom, és akkor az bennem egy hiátus képződik, tehát hogy attól én kevesebb leszek aznap este, nyilván több is, mert örülök, hogy átadtam, de akkor ez még halmozottabban, vagy hatványozottabban egy nagyon megerőltető dolog lehet.
Ez egy nagyon kemény előadás. Ezt végigvinni szereplőként, ez egy olyan, mint egyrészt fizikálisan tényleg, mint egy olimpia, tehát 35 perc, tehát ez az a normális kategória. A ellenben a most már így a világban, aki azt hiszem, hogy ilyen levegős művész és érzékenyebb és fogékonyabb arra, amit így a új cirkusz ad, az mind arról álmodik, hogy ezt az imát megcsinálhassa egyszer. Most ugye 6 főszereposztás játsza, de ugye ez van egy a mi artistáink, meg van még egy kanadai vendégművészünk, egy fantasztikus úgy szintén levegő művész, és hogy igen, tehát hogy ez egy olyan, hogy akkor ilyenkor összejövünk, ő is ide repül, elkezdjük összerakni, és akkor ez csak elindul az ima, és akkor ez minden nap, ugye vagy 2, vagy 4 előadás megy, ugye mindig egy másik szereplővel egymás után, és akkor jönnek így a százasával az emberek.
Fiú vagy lány? Vagy az mindegy?
Két női szereplő, Horváth Zita és Fábián Szegúj Eszter csinálják a női szereplőt, és akkor Illésen Átó, Zsíros Gábor és Charlie Bouchard, akik most a fiú szerepben van, a Csatavának Kristóf is, de most szerintem ő neki nagyon sok munkája lesz velem, mert egy új kreáción dolgozunk éppen, a Paradízumon, úgyhogy most szerintem nem fog már bele lépni.
De nincs is más kémiája annak az előadásnak, amit mondjuk a nők csinálnak?
Vagy a férfiak?
Én hát azt hiszem, hogy nem nem határozza meg a mienségét ennek az előadásnak, hanem hogy milyen rezgés jön létre a közönség és a meditációt vívő, tényleg, hát ugye ez
vicces, hogy nem is úgy mondott, hogy táncos.
Ilyen, egy ilyen vezetett meditációnak mondanám, ezt nyilván ilyen lélek, tehát hogy itt tényleg mondjuk az van, hogy egy ilyen kajnútásnyira egy körbe, így ott repül a fejünk fölött végig, tehát és hogy felnézünk közben meg egy ilyen csillagos égbolt szúrját az egész teret, ami folyamatosan mozog. Tehát, hogy ez önmagában még artista nélkül is olyan a tér, amivel az emberek általában mindig azt mondják, hogy...
Itt a planetáriumban.
Hát kicsit durvább, de igen, olyasmi. És így, hát, így egy 3-4 élet, hogy mindenki szeretne így ülve maradni a csendben.
Honnan szerzed a zenéket? Ehhez például milyen?
Hát Szirtes Edina a mókus.
De minden zenét ő csinál?
Aha.
Ő hát, a házi zeneszerzőtől.
Ő a házi zeneszerzőnk, hát először dolgoztunk a Sárik Petivel, nagyon sok éven keresztül, és utána a Mókussal dolgoztunk együtt. Van egy darabunk, aminek a Fasang Laci is írt zenét, de most már évek óta a Mókussal dolgozunk együtt, illetve Terjék Gábor, aki sound designer, annak ez egy nagyon fontos része. Tehát, hogy van a Mókus, meg a Terjék Gábor, és hogy ők ketten így összefogva csinálják a zenéket az előadáshoz. Igen, most már azért jó pár éve van egy nagyon szűk csapat. Ez mindig arra, ez a legnagyobb nehézség, hogy amikor így soha nem értettem, tudod, amikor fiatal művész, hogy tehát miért nem akarnak veled dolgozni, tudod, mert hát már mindenki abban bízik, akit már akiben megszoktak bízni.
Megvan, bízik, a, és megvan öreg, a csapat össze.
És hogy öregelsz, úgy
is ragaszkodsz.
Ragaszkodsz, és ugye félsz kilépni a keretekből, de azért igyekszünk azért. Igyekszünk fiatalokat újra és újra bevonni, és lehetőséget adni, úgyhogy azért nem.
Figyelj, szerintem egy régóta működő társulatnak is jó tesz, hogyha bár mi úgy tekintünk magunkra, hogy állati fiatalok vagyunk, de sajnos be kell látni, hogy egy csomószor jó tesz, hogyha az ember azért jó pár éve fiatalabbakkal dolgozik.
Persze.
Mert ez valóban sokkal frissebb energiát bele tud hozni, vagy hát ötleteket.
A kreatív csapatban ott szerepelnek a művészeink is, tehát hogy abszolút a mostani darabban, a Paradizumban is Illés Átó, a Zsíros Gábor, a Horváth Zita a társkoreográfusként dolgozik velem a darabon. Nekem ez nagyon fontos is, hogy szellemileg is fejlődjenek, amikor tényleg ezek ilyen félistenek, mert hogy alapvetően fizikálisan elképesztő állapotban vannak.
Hát és igen.
Ahhoz képest,
én nem tudom, hogy miről van.
és most én nálam az egy, azt hiszem, hogy egy követelmény, hogy igen, hogy kell, hogy itt fent is a fejben, meg a szívben is működjön az, hogy dolgozzunk.
Tesszük. Pont ez, mert annyira jó, hogy pont erről beszélsz, mert hogy nagyon izgalmas lehetett az Imának a próba folyamata, a készítési folyamata, és erre nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy ugye onnan indulunk, hogy te egyedül a sivatagban tépelődsz, gondolkodsz, és egyszer csak rájössz, hogy a következő adásban pont ezt akarod megosztani a nézőkkel, ahogy az előbbi percekben el is mesélted az Imát. Nagyon is rendhagyó próba folyamat lehetett. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik ilyenkor, mert hogy érzelmekre kell hatanod, amikor el akarod mesélni a művészednek, a zenészednek, a táncosodnak, hogy mi is ez, amit te ott megértél.
Azt hiszem, az Ima az egyik legesleg könnyebb és leglineárisabb próba folyamat volt, és nagyon tisztán épült mindent, ami nem oda tartozott, ami picit is maníros volt, és sok azt így azonnal adobta magáról a darab, és azt hiszem, hogy ebben jók vagyunk, hogy amikor van egy csomó jó ötletünk, és abból rengeteget el szoktunk engedni. Hogy mindig vagy, hogy ez a kontroll megvan, hogy ne. Tehát, hogy nem kapaszkodni a jó ötletekbe, mert azok viszik el az ember, szerintem ilyen nagyon veszélyes vizekre. Tehát, hogy volt már olyan, hogy megalkottunk egy ilyen mozgó, billegő színpadot, és a fényt bocsájtott ki magából, és mindenre képes volt, és ezt csak azt éreztük, hogy ez nagyon szép, ez egy világszabvány, fantasztikus, amit tud, baromira nincs szüksége ebben a darabba erre, és hogy ezt akkor így kihúzzuk, és elengedjük, és sokszor van bennünk ez, hogy igenis elengedünk dolgokat, és hallgatni kell a darabra. Ez nagyon fontos, hogy a darabnak van egy saját hangja, és arra figyelni
de
kell
de pont,
tudni.
Mert én ezt nem értem, mert hogy egy klasszikus színházban tényleg van egy darab, tehát hogy megvan írva monológok és párbeszédek váltakozásából összeáll, de hogy nálatok ez hogy működött például? Leültetek előbb az asztalhoz, és elmondtad a filozófiáját, és akkor onnan mindenkinek beindul az agya a társ alkotóknak, és vagy hogy áll össze
hát
egy ilyen?
Vagy van egy kép előtted?
Vízió, rengeteg az Imával, én azt hiszem, hogy évekig álmodtam, hogy és mindennek megvan az evolúciója, és ezért szoktam mondani, hogy összefüggnek a darabok. Tehát, hogy például a Mesztelen Bószban a záró jelenet, az volt, hogy volt egy függönyfólia, ami úgy áttört a fény, és az egyszer csak felgyűrődött a levegőbe, mint hogyha így összetört volna egy univerzum, és azon keresztül a bohóc olyan volt, hogy megfordítottuk volna a színpad, hogy a színpadra lépnek ki, miközben ugye a halálába sétált ki ebbe a csillagfüggönyön keresztül, és akkor az a függöny, ez ott játszott, és akkor én hosszú évekig álmodoztam arról, hogy ez a függöny, ami itt van, ez milyen lenne, hogy ez képes lenne körülölelni a közönséget, és akkor erről így sokat-sokat vizionáltam, gondolkodtam, és akkor egyszer csak eljött ez a pont, amikor azt éreztem, hogy aha, megvan, hogy mit szeretnék, és hogyan szeretném, és hogyan építeném ezt fel, és akkor nyilván elkezdek ilyenkor rajzolni, jeleneteket rajzolok, és akkor elkezdem összeszerkeszteni a jeleneteket, és amikor úgy érzem, hogy ez már úgy koherens, akkor szoktam megmutatni a társalkotóknak, hogy figyeljetek, mit gondoltok erről, és akkor nyilván egy csomó ember jön a technika, aki ezt feldolgozza, jön a jelmeztervezőm Kasszálmese, jön a fénytervezőm Lenzsér Attila, tehát itt egy csomó elképesztő ember utána hozzáteszi azt a kreatív tudását, amivel egyszer csak nemhogy megvalósítja, hanem kiegészíti az én gondolataimat, és még vagy
létrehozza.
Létrehozza, és meg versenyezteti akár velem szemben is, hogy megkérdőjelezi azt, hogy ez, hogy te hogy már, és akkor egyszer csak megszületik. Azért mondtam a legelején ezt, hogy ez egy nagy csapatmunka.
És hát ezt tanultad Angliában, ugye?
És hogy ez volt az igaz, ennek a filozófiáját, igen, hogy nem magadhoz szorítani, hanem hogy merni kell kitenni az asztalra egy ilyet, és én mindennel így vagyok, én azt hiszem, hogy a tudással is így vagyok, hogy pont ebben a pillanatban is, hogy beszélünk, a csapatom ott van Mexikóban, és nélkülem most fogja felrakni a szószamort a csapat, és hogy ezt...
Hát nagyon kedves vagy, hogy miattunk nem mentél utánuk.
De csak miattunk. Csak miattunk nem mentem utánuk. Úgyhogy, ja, hogy azt hiszem, hogy ennek megvan a szépsége, hogy nem szabad félni átadni a tudást. Ez nagyon fontos. Mert az, aki irigy, meg nem tudom, fél attól, hogy az ő kreatív gondolatait ellopják, annak nincs elég kreatív gondolata. Tehát, hogy én folyamatosan tanítottam a fiatalokat arra, hogy hogyan kell előadásokat csinálni, és természetesen ők is tanítottak arra, hogy ők hogyan csinálnák, akár a saját rendszerünkön keresztül, de ezáltal folyamatosan ők is, meg én is frissülünk abban, hogy hogyan
hát meg ahogy egymásra hatnak csinálni. Az emberek. Tehát igen. Lehet, hogy neked van egy alapvíziód, meg egy rengeteg minden már ilyen készen van a fejedbe, de lehet, hogy van három másik mondat, ami meg meghatározó képe vagy pillanat az előadásnak, de azt a többiek rakták hozzá.
Abszolút, ez így van.
Igen. Akkor ti nem ilyen nagyon hierarchikusan működtök ezek szerint, mint általában egyébként mondjuk egy színház. Átlagos színház, de én a cirkuszt is így képzelem, szóval, mert hogy ez azért egy ilyen életveszélyes játék, a magasban röpködés, meg a azt artista tudom, mutatványok, szóval, hogy ott az ember azt hinné, hogy pont, hogy nagyon kell az egy kézbe központosuló irányítás és a fegyelem.
A fegyelem az megvan mindenkiben, és én azt gondolom, hogy erős kezű vezető vagyok, de hogy az nem kell, hogy mindenre átitatódjon. A kreatív munkában nem kell, ott partnerként kell dolgozni. És nyilván azt tudni kell, hogy az elképzeléssel megegyezik-e az, ami jön input. És azt én nagyon keményen szűröm, tehát a Mókussal is ma is, nem tudom, csak a próba alatt szerintem 9-szer írta át a zenét, mert az a 5 másodperc, vagy az a 4 másodperc az, ami nem volt jó még, azt újraírattam, és addig írattam, de hogy ebben ő már tudja, és hogy így bízik bennem, hogy nyilván én ott ülök, és látom, és az artista felmegy, és feldobja, és nem működik, és még egy lélegzetet oda teszünk, és akkor addig nyűztetjük, ameddig az nem megy be a helyére, de nyilván én abban, tehát hogy hát igen, ez az évek, és a bizalom. Mert hogy szerintem Mókus egy nagyon mély és érzékeny gondolkodó lélek, úgyhogy abszolút már az elején, amikor kialakul a gondolat köre az eladásnak, akkor már ott szinte elkezdjük a közös munkát abban, hogy meghatározzuk, hogy milyen lelki síkokon fog mozogni ez az eladás, és aztán nyilván ő lehet, hogy egyszerűen csak nekiáll és tételeket ír. Én általában nagyon filmszerűen dolgozom, tehát én nem szeretem azt, hogyha eleinte a zene befolyásol. Tehát én teljes némaságban dolgozok az artistával, és a mozdulatokkal,
tehát
és a
koreográfiával.
Néma film, és amikor már megvan a jelenetnek egy része, akkor megmutatom a Mókusnak, hogy itt van, és itt van ez a fiú, aki éppen egy kígyó általi hipnózisban van, egy ilyen képzeletben, egy kígyó hipnózisában van, és én ezt a hipnózist már végigviszem a testén, és ő már látja ennek az állapotnak a mienségét, és akkor elküldöm neki videón, és akkor ő a videóval együtt elkezdi kidolgozni, ennek milyen világa lehet.
Ez érdekes, hogy ez a sorrend.
De van valamikor visszafele is hat, tehát ja. Hogy van, ez gyakrabban fordul elő, tehát inkább ez ilyen 60%-ban így, és akkor van, amikor például tegnap előtt a finálén dolgoztunk, ahol egy ilyen szív szaggató finálét írt a Mókus, és akkor ezt csak mondom, hogy ez tök gyönyörű, de hogy képzeld el, hogy amikor ez a finálé megy végbe, akkor egyszer csak a természet ugyanaz a hangon, mint a hangszerek elkezdenek üvölteni, de hogy az állatok belehalnának a világ fájdalmába, és hogy próbálnak állati hangokból összerakni a hangszerek mellé, és akkor az 5 percenként kaptam egy SMS-t, hogy zokogok, nagyon zokogok, én ezt nem bírom, és egy olyan kortárs zenét szerzett a mókus, amihez úgy oda tenni, hogy egy fájdalom jön ki az állatok összhangzatából, és azt itt így megkomponálta, és így ültem, hogy így, fú, ez tényleg fáj. És akkor erre ma tegnap adott nekiálltam megcsinálni a fináját a darabnak, ahol kilépnek egy fura paradízumba a szereplők, ahol a zenével együtt üvölt a természet, és akkor
hogy ott a zene hatott rád igazából.
Igen, és itt a zene rám, és én rakcsináltam.
Akkor ez a kiüzetésről fog szólni ez a terem?
Nem, szerintem ezt pont olyan reszirkelesen így nyitva adja, hogy akkor, hogy ez most be tudunk-e újra lépni,
vagy... A belépésről, vagy a kiüzetésről.
Igen.
A beengedésről, vagy a kiüzetésről.
Beengedésről, kiüzetés, igen.
Az utolsó fél órában még Vági Bence a vendégünk majd. Mindenképpen maradjatok velünk, mert nekem például még rengeteg kérdésem van.